36 és 39, késő este 23 és 31 fok közötti értékek várhatók. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Hírekkel legközelebb 12 órakor jelentkezünk.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Feltételes megállók. Kedves hallgatóink, sorozatunk mai adásában a tatai írótáborban rögzített kritikavita rövidített összefoglalóját adjuk közre. Résztvevők a megszólalás sorrendjében Mészáros Sándor, Margócsi István, Babarczi Eszter, Radnóti Sándor, Szegedi Maszák Mihály és Szirák Péter.
Egy olyan kérdést próbáltam kieszelni, amire magam válaszolni nem tudtam. Noha számtalanszor kísérletet tettem, mégpedig többen megkérdezték már különböző beszélgetésekben, hogy kik, milyen irodalomfelfogások és kritikai stratégiák vitatkoznak, kerültek itt szemben. Azt természetesnek gondolom, és egyetlen előjáró megjegyzés, hogy a jelenkorban ésben lévő vitának sem összefoglalására, sem valamiféle igazságosztó beszélgetésre nem készültem. Mindössze azt szeretném, hogy valamiféleképpen tovább gondoljuk az itt megfogalmazott álláspontokat, véleményeket. Hogyan értelmezitek ti ezt a vitában megszólalók közül? Milyen irodalomfelfogások és kritikai stratégiák kerültek egymással szembe? Mondjuk Margócsi István így halad.
Kérdés, én a magam helyszínen nem tudok választ adni. Csomószor abszolút nem értem az egymásnak feszülő indulatoknak a mozgatóit. Odaig teljesen megértem, hogy vannak olyan nagy kritikus egyéniségek, akik képviselnek valamit, és ez a valami egy másiknak nem tetszik. Ez teljesen rendben van. Ez így szokott történni mindig. Ez így van a mindennapi életben, így van az irodalomban. Alkotók, költők egymás mellett olyat csinálnak, ami egyiknek tetszik, másiknak nem tetszik. Kritikusok ugyanígy vannak. Az egyik csinál valamit, és ez a másiknak nem tetszik. Vagy azért, mert az értékválasztásai valamilyen módon irritálóak, vagy azért, mert a kifejtés módjában olyan stratégiával él, amely stratégia az én stratégiámat kikezdi, illegitimnek mutatja, stb. Stb. Most ez nagyon rendben van. Itt akkor nem értem a dolgot, amikor az ilyen típusú szembenállások nem egymás gyakorlatának, elemző bírálatán, egymás szövegeinek kikezdésén nyugszanak, hanem amikor eleve olyan előfeltevéseket tulajdonítanak a másiknak, ami a másiknak a szövegéből közvetlenül nem következik, vagy amikor olyan típusú hatalmi játékokat engedünk meg, vagy a szövegünkben, vagy pedig a szövegünk mögött föltűnni, vagy olyan hatalmi játékokkal gyanúsítjuk meg konkurrens társunkat, aminek egyébként szövegbeli, vagy tényleges gesztusbeli nyomát nem tudunk bemutatni, nem akarunk bemutatni, vagy félünk bemutatni. Most ez a mostani vita szerintem mindezeket a tulajdonságokat, amiket én itt számomra érthetetlennek, illetve ellenszenvesnek látok, gyönyörűen fölmutatja.
Hát én ennyire elegánsan középen nem tudok most lenni, már csak azért sem, mert azt hiszem, hogy a maga a vita az elszomorító volt, bár én csak nem mindent olvastam, mivel Bécsben tartózkodtam, de amit olvastam, az elszomorított valóban. Ad hominem érvek sorjáztak, és egymás stílusának és megértő képességének a kritizálásában merült ki a dolog. Ennek így nyilván nincs értelme. Azt viszont nem gondolnám, hogy egyáltalán nincs értelme. Hát hagyd mondjam azt, hogy hagyj idézzük föl, hogy történt ez, hogy mi a menete ennek a vitának. Ugye 1993-ban, ha jól emlékszem, van egy előjáték, amikor Domokos Mátyás megtámadja Kulcsár Szabó Ernő kritikai nyelvezetét tulajdonképpen. Tehát nem állításokkal vitatkozik, hanem az egyik nyelv eszmény, az egyik kritikai nyelveszmény vitatkozik a másik kritikai nyelveszménnyel, és élesen elutasító. Ettől a perctől datálom én azt a fajta defenzív magatartást, vagy azt az enyhes értettséget, amit a Kulcsár Szabó által használt nyelvet beszélő, vagy ahhoz közel álló nyelvet beszélő kritikusokban érzek, és ami Kulcsár Szabó nyilatkozataiban is megjelenik, hogy tudnélik őt támadják, hiszen őt akarják leradírozni a kis haza felszínéről. Hiszen a második, hogy mondjam, az előjáték után az első felvonás azzal kezdődött, hogy Bónus Tibi írt egy dolgozatot, amiben öt másként gondolkozó kritikus Garaci értelmezését kudarcnak nyilvánította, és ehelyett javasolt egy saját értelmezést. És erre kaptuk a felkéréseket a jelenkortól, hogy ehhez a vitához szóljunk hozzá. Természetesen hozzá kell tenni, hogy Takács Józsefnek a vitaindító előadásában is megfogalmazott egy kritika eszmény talán, de semmilyen értelme nem támadó éllel, tehát én azt nem is értem, hogy az hogyan került bele ebbe a vitába. Én ezért, amikor reagáltam ebben a bizonyos ötfrekkes levélben, amit ennyit engem még nem idéztek, szóval ez mélységesen büszkévé tett. Én csak a bónus írásra reagáltam, úgy fogtam fel a dolgot, hogy mint megtámadottat felkérnek, hogy most akkor lőjek vissza, és akkor röviden visszalőttem, és ezzel a dolgot elintézetnek tekintettem. Nem gondolom, hogy maguk ezek az írásművek olyan igazán fontosak. Amik valóban igazán fontosak, azok és én ebben igazat adok a Sanyinak, a kritikai eszmények. A kritikai eszmények azért fontosak, mert ha már azok se fontosak, akkor mi a fene fontos? Tehát akkor aztán igazán nem érdemes csinálni az egészet. És ebből a szempontból azt tudnám mondani, hogy én látok egy markáns kritika eszményt, meg lehet, hogy csak az én torzító perspektívámból tűnik ez egy hasonló csoportnak. Tulajdonképpen azt a csoportot, ha lehet így mondani, akik viszonylag egyöntetűen léptek fel most az és hasábjain, és akik ezt a fajta nyelvet beszélik, amit én nyelvnek nevezek, és egyfajta tudományos kritika eszményt támogatnak, amit ugyanakkor nem a természettudomány értelmében vesznek, hanem a hermeneutika tudomány eszményével ötvöznek, de tehát filozófiai szempontból nekem vannak problémáim ezzel az állásponttal, ugyanakkor kifejtem természetesen, ez bárkit érdekel, de ugyanakkor magát a kritika eszményt tökéletesen jogosultnak látom. Tehát az az ötflekkes írás, amit aztán annyiszor a szememre álltak, mindössze azt kívántam megfogalmazni, hogy én a magam részéről nem ilyet szeretnék művelni, mert én más szeretek. És ezt próbáltam elmondani, hogy mi az a más, amit én szeretek. Úgyhogy azt hiszem, hogy a kezdetén vagyunk valaminek, és ez a valami, ez úgy is megfogalmazható, hogy különféle háttérországokat hoznak be a mai fiatal kritikusok, ráadásul az ugyanazon szerzők iránt érdeklődő fiatal kritikusok és a nagy kritikus egyéniségek a kritikába. Ezt elég egyértelműnek látom, hogy míg Takács Gyorska mondjuk, vagy én magam is egy eszmetörténeti, filozófia történeti, politika elméleti hátteret viszünk be. Az is biztos, hogy az irodalom felfogásban is van különbség. Sokszor jelenik meg az a vád a magamfajta, ha egyáltalán fajtának tekinthetem magam, kritikussal szemben, hogy transzcendálhatónak tartjuk az irodalmat. És ezen azt kell érteni, hogy az irodalmi szöveget kapcsolatba merjük, vagy kívánjuk hozni valamiféle külső irodalmon kívüli valósággal. Ez kétségtelen, én ezt elismerem, ezt a vádat, bár nem ismerem el a naivitást, amit általában szintén szememre vetnek, de a vádat igen. És ez kétségtelen egy irodalom felfogásbeli különbség, ha tetszik.
Az egyik oldalon teljesen világos, és nincs kérdés, hogy kik állnak ebben a vitában. Kulcsár Szabó Ernő tanítványai, azok a fiatal tudósok, illetve maga Kulcsár Szabó Ernő, akiknek egy nagyon világos és markáns irodalomtudományi álláspontjuk van, amelyet honosítottak Magyarországon, amelyet valóban recepcióesztétikainak lehet nevezni, és ez nagyon jól körülhatárolt, nagyon markáns, nagyon egynyelvet beszélő, és elég világosan meghatározható. A kérdés a másik oldal. És ott Egyszerűen lehetetlen rendet csinálni, mert nincs másik oldal, mert homogenizálási kísérletek vannak elsősorban Kulcsár Szabó és tanítványainak ebben a vitában megjelenő írásaiban, de néha homogenizálási kísérletek vannak a másik oldalon, ezt se vitatom, és ezek a homogenizálási kísérletek abszurdak, vegyük ezeket sorra. Az első homogenizálási kísérlet mindkét oldalon megjelent, az, hogy a másik oldalnak túlhatalma van, illetve hatalma van. Most ezt én egy teljesen abszurd kérdésnek tartom. Ahogy nem igaz, az, ha az egyik oldal azt mondja, hogy a másiknak vannak hatalmi pozíciói, és csak a másiknak vannak hatalmi pozíciói, úgy fordítva sem igaz. Itt egyszerűen az az álláspontom, hogyha valaki egy disziplinának a művelője intézményesített formában, és bizonyos tehetsége van, és adott esetben egy bizonyos kort is elért, akkor szükségképpen formális és informális befolyással rendelkezik, és ezt szokták hatalomnak nevezni. Mindkét oldalon vannak befolyások, formálisak és informálisak, mindkét oldalon vannak kuratóriumok, akadémikusságok, folyóiratok, és így tovább. Nevetséges erről beszélni. Ezt szeretném kikapcsolni, ezt a kérdést a vitából, mint tökéletesen terméketlent és tökéletesen alkalmatlant arra, hogy bármit megvitathassunk ezen a nyelven. Ez az egyik. A második ilyen homogenizálási kísérlet az, hogy a tudomány áll szemben, az elmélet áll szemben a nem elméleti beállítottsággal. Most ezt is engedjétek meg, hogy rossz viccnek tekintsem, egyszerűen, ha megnézzük azokat az embereket, akiket most hirtelen homogenizálódtak ezen a másik oldalon, ez tökéletesen alaptalan, itt vannak teoretikus igényű munkák, teoretikus törekvések, tehát ezt is teljesen alaptalannak tartom. Lehetne még a generációs kérdésről beszélni, az is teljesen alaptalan. Amikor a Kulcsár Szabó interjúban a Népszabadságban, ez nem az ő hibája, hanem a Varga Lajos Márton hibája, felemlít három nevet, Kenyeres Zoltánt, Balassa Pétert és az enyémet, akkor ugye itt egy nagy triász alakul ki, amit hát egyszerűen nem tudok a való életben, nem ismerem fel ennek az alapjait, mint ahogy Kulcsár Szabó Ernő válasza, hogy de viszont a másik oldalon is vannak ám nagy emberek, Szegedi Maszek Mihály és Horváth Iván, ezt is egy elég abszurd homogenizálási módnak és kísérletnek tartom. Úgyhogy, na most ha hozzáteszem, hogy itt a vitában célzások, mert általában itt nem nevek vannak, hanem célzások, mondjuk Domokos Mátyás neve is elhangzik, aki kétségtelen rendkívül agresszív és brutális módon képviseli azt a nézetet, amelyet tudomásom szerint senki más nem képvisel, hogy nem helyes irodalomtudományt olvasni, mert az bigfa dolog. Akkor egy olyan kvacs, egy olyan teljesen abszurd heterogén oldal alakul ki, amit azért érzek aggályosnak, mert semmilyen köze nincsen a mai magyar kultúra valóságos helyzetéhez és valóságos problémáihoz. Na most miről szól a vita? A vita eléggé jól megfogalmazható, méghozzá egy olyan cikknek az alapján, amely nem a vitában magában hangzott el, hanem Szirák Péter könyvének ürügyén az Alföldben jelent meg Kulcsár Szabó Ernő tollából. Meg kell mondanom, most nagyon éles leszek, hogy ez a mélypontja ennek a vitának, ez az írás, és az Alföld szerkesztő világosan bebizonyították, hogy nem ismerik a szemétkosárnak az intézményét, amikor ezt a cikket leközölték, aminek természetesen semmi köze nincs Szirák Péter könyvéhez. Szirák Péter itt szerintem megalázó módon egy ürügyül szolgál ebben a cikkben arra, hogy Kulcsár Szabó Ernő kifejtse a kritikáról szóló véleményét, amely nagyon világosan és nagyon határozottan, ugye már a címben is, a kritikán túl, Szirák Péter azért lesz megdicsérve, mert kritikai a kritikán túl vannak, és itt lényegében az az álláspont hangzik el, hogy a kritika nem releváns értelmezői magatartás, nem releváns interpretátori magatartás. Ezt lehetne vitatni talán nem ebben a hirtelen és alkalmi formában. És erre lehetnének más módok, vagy más lehetőségek. Én most megint, nem szokás mondani, megint egyszer hadd utaljak saját magamra. Én tettem egy javaslatot 2 évvel ezelőtt, ami tökéletesen vízhangtalan maradt. Ez a Debrecen Irodalmi Napoknak volt a főreferátum, amikor a kritikáról volt szó. Ez utóbb megjelent a szokás szerint az Alföldben, amelyben egy javaslatot tettem arra, hogy a kritika magatartás formáját, az irodalom kritika magatartás formáját különítsük el az irodalomtudomány értelmezői aspirációitól, amelyek természetesen rendkívül tiszteletre méltóak és nagyon sokfélék. Ez akkor visszhangtalan maradt, és döbbenten látom, hogy egy nagyon rossz és nagyon aggályos formában, abban, amit, ahogyan most ezt jellemeztem, jelenik meg 2 vagy talán 3 évvel később újra. De. Első menetben ennyit akarok mondani.
Szegedi Maszák Mihály.
Igen, hát ugye az irodalom transzcendens és immanens egyúttal, ezen talán nehéz vitatkoznunk. Én is Margócsi István kollégámmal értenék egyet, a türelem jegyében volna jó vitatkoznunk. Na mostan, ugye kik vitatkoztak egymással? Nagyon sok minden elhangzott, amivel egyetértek. Azért itt nyilvánvalóan kicsit az irodalom elmélet és a kritika viszonyának megítélésében különböző véleményen levők vitatkoztak egymással. És miután itt elhangzott utalás arra, hogy Kucsáth Szabó és tanítványai elsősorban német, illetőleg olykor francia forrásokra hivatkoznak, hát ezért ugye részben saját elfogultságom miatt is hadd hivatkozzam angolszászokra. A kritika nem mindig mindenütt ugyanazt jelenti. Ugye a New Criticism, az új kritika az amerikai szellemi életben egy olyan mozgalom volt, amely napi kritikát is jelentett. Ugyanakkor viszont irodalomelméletet is, bármennyire is a mából visszatekintve ezt kicsit fogyatékosnak vélhetjük. Tehát én nem hiszem, hogy tartható az irodalomelmélet és a kritika kettőssége. És olykor ez azért kísértett a vitában, szerencsére inkább csak olykor. Vagy hivatkozhatnék a néhány éve meghalt kanadai Northrop Frye-ra. Olykor nem köztudott, hogy nagyon sok közvetlen napi kritikai írása is volt, amellett ugye, hogy elméleti igényű műveket is írt. Na most ezen túl a vitában, annak ellenére, hogy valóban olykor összekerültek olyanok, akik esetleg nem tartoznak össze, azért igenis itt egy kicsit generációs vitáról is szó van. Félve mondom, kicsit generációs, és ez talán azért mondhatom, mert ugyebár nem tartozom a fiatal nemzedékhez. Tehát a magam tapasztalatából tudok csak általánosítani, igenis érzem, és tudom azt, hogy a korosztályban nem vagyok egyetlen, aki ezt érzi, hogy a most fiatal, most 20 éves nemzedék fölkészültebb, és ez bizony egy kellemetlen érzés lehet, de ezzel sajnos szembe kell néznünk. A vita egyik résztvevője ugye azt mondja, jól emlékszem, ugye ez Takács József, ugye a jelenkorban kínosnak neveztem, ha egy kritikus nem ismeri például Gadamer, Fish vagy Jauss műveit. Eltűnődtem azon, hogy vajon hány kritikus van Magyarországon, akiről elmondhat, hogy alaposan ismerni ezek műveit. Még arra is kell gondolni, az idősebbek némelyike ugye úgy érezhette mondjuk 10-20 évvel ezelőtt, hogy nagyon korszerű volt. Most kiderül, hogy már egy kicsit megkopott a korszerűsége. És itt most talán egy személyes megjegyzést is megereszthetek. Én nagyon nagy hibának tartom, és ezt magamra is vonatkoztatom természetesen, amikor egy idősebb irodalmár nem olvas fiatal irodalmárokat, vagy nem hajlandó tanulni tőlük. Én Kulcsáth Szabó Ernőt sokáig egyáltalán nem ismertem, egy név volt számomra. Talán annyit megengedhetek magamnak, hogy nagy örömömre szolgált, hogy tanulok tőle. Valaki a vitában mostanában, tehát az újabb megnyilatkozások egyikében említi a tavaly megjelent kis rövid könyvét, hogy arról mennyire nem jelent meg érdemi bírálat. Valóban, azt hiszem, ez fontosabb volna. Tehát azzal egyetértek, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy a másik oldal, mert egyáltalán ilyen van-e,
Ez nagy kérdés, de én azt hiszem örülni kell annak, hogy egy irányzat Magyarországon kibontakozott, ezt nem egy valaki képviseli, hanem jó néhányan képviselik. Hogy ez milyen irányultságú, erről már lehetne vitatkozni, hiszen éppen Bónus Tibor a végső válaszában, ha jól emlékszem, ő a jelenkorban, ugye emlékeztet arra, hogy ízelési ahhoz felfogása között milyen lényegi különbség van. Most sajnos a vitában, amely részben azért kritika és irodalmelmélet viszonyáról is volt, néhány olyan kérdés is megfogalmazódott, ami álkérdés. Ugye a vita, az ésbeli vita indítója joggal szemünkre hányja, vagy pontosabban a vitában résztvevők szemére, hogy a kérdéseire nem válaszoltak. De hát a kérdései között volt olyan, amilyen kérdése én például a magam részéről, és itt lehet, hogy megint az én készülékemben van a hiba, nem tudnék, vagy nem is akarnék válaszolni. Közérthetően lehet-e tudományos művet írni? Ki a köz? Én ezt a kifejezést annak idején kénytelen vagyok ezt mondani, Pándi Páltól hallottam, aki többször szememre hányta négy szem közti beszélgetésben, hogy egyéb bűneim mellett nem írok közérthetően. És én akkor mondtam neki, hogy részint nem tudom, nem vagyok szociológus, de nem tudom, hogy ki ez a köz. Részint pedig, ami nem megy, ugye azt nem, arra nem vagyok képes. Tehát nem tudok sajnos másként írni, tehát ezen nem tudok változtatni. Na most, az, hogy súlyos kérdésekről, nehéz kérdésekről egyszerűen írni, hát ez bizonyos mértékig ábránd. Tehát azért ebben ne ringassuk magunkat, hiszen tulajdonképpen a társtudományok nagy teljesítményei sem mindig könnyen olvashatóak. Tehát én azt hiszem, hogy szakszerűen érdemes vitatkozni elsősorban, és világosan megjelölt kérdésekről, és ezt nem mindig éreztem ebben a vitában. Hát egyelőre ennyit, köszönöm.
Hát nincs könnyű dolgom. De azt kiegészíteném, amit Babarczy Eszter mondott, tehát, hogy valahol onnan kezdődött volna valamilyen sérelmi politizálás, hogy Domokos Mátyás az Inautentikus Kinyilatkoztatás című cikkét megírotta a kortárs 93/3-as számában, és akkor ugye ezzel elkezdődött volna a Kulcsár Szabó Ernő és tanítványainak frusztrálódási nagy elbeszélése. Nem hiszem, hogy pusztán erről volna szó, hiszen ezt követte a Borbély Szilárd közlésről elhangzott vita, ahol maga Babarczy Eszter azt mondja, idézem, magam sem örülök annak, hogy még ebben a kis irodalmi világban sincs értékkonszenzus. Ez valami olyasmire emlékeztet, hogy volt egy olyan előfeltevés, hogy egy ilyen értékkonszenzus lehetséges volna, ez viszont ellentétben áll azzal, hogy a kritikaírás vagy az értékképzetek azok plurálisak. Ugyanígy az Otli kultusz körüli perpatvar, vagy a Lilafüredi tanácskozás eseményei is ide tartoznak, de ide soron Farkas Zsolt Balassa bírálatát is. Tehát itt sok mindenki, aki nem azonos nyelven beszél, a vita történetében ugye szélső pólusokra keveredett. Ugyanígy, amikor Radnóti Sándor 1993. októberében a Debreceni Irodalmi Napokon elmondta a hozzászólását, akkor elvi határokat kívánt vonni kritika és tudomány közé. Idézem, azt mondta, a tudomány bizonyos gyámkodásra, sőt kisajátításra jelentette be az igényt. Konstruált egy tükörfordító szaktudóst, a szaktudósnak vagy tudományos kritikusnak a megkonstruált képe a későbbiekben bizonyos értelemben ismétlődött, tehát nem valamilyen eredeti fejleményről van szó, hanem ha tetszik, egy motivumvándorlásról, amik mindig valamely oldalon jelentkezett, de általában ugyanazon az oldalon, és mindig szembefordítva valakikkel. Na most, ha már ott tisztázódott, hogy Kulcsár, hát nem egészen értek vele egyet, de mondjuk elfogadom, hogy lehet egy olyan távlat, ahol Kulcsár Szabó Ernő és tanítványai látszanak, és noha nyilván Szegedi Maszák Mihály nem saját magát nem említette, de nyilván legalább az ő hatása legalább annyira erős az említett, az elemzett kritikusi csoportosulásban, mint amilyen a Kulcsár Szabó Ernőé. Van olyan hozzászólás a vitában, amely nagyon erősen ide kapcsolja a szegedi Dekon csoportot is, noha ők ebben a tekintetben nem bátorkodtak válaszolni. De vannak ilyen passzusok, amelyek erősen ide kapcsolják, tehát már akkor nem ennyire homogén ez a csoportozat. A másik oldalon, hogy ezt a homogenizációt némiképp oldjuk, a Domokos Mátyás, az egykori 93. októberi Debrecen Irodalmi Napok és más értekezések nyomán lehetséges, hogy a posztlukácsisták, a késő pozitivisták és a belejezésre appelláló eszéisták egy csoportozatba tartoznak ebben a vitában, noha elismerem, hogy nem mindenkinek kényelmes egy azon csoportba tartozni ezek között.
Két nagy kérdést szeretnék, előbb az elsőt mondanám, ami újra és újra előjön, és a itteni beszélgetésben érdekes módon változtak az álláspontok, és ennek nagyon örülök, mert Babarczi Eszter azt mondta, hogy a kritika halálát jelenti, ha tudománnyá változik. Pontosan azt írta a vitában, a Bónus Tibornak írott levelében, és ez újra és újra más évként megfogalmazódik. Előbb Szilák Péter említette Radnóti Sándornak az nagyon fontos írását, ahol valóban a kritika elvi és gyakorlati limitálására tett kísérletet. Nagyjából viszont, ha jól értelmezem, mind a vitában, mind a 90-es évek történését elsősorban az jelentette az újdonságot, hogy fellépett egy társaság, csoport, egyáltalán az új kritikusok, amelyeket egyáltalán nem gondolnék homogénnek, amelyek törekedtek arra, hogy az irodalom tudománytól, irodalom elmélettől inspirációt kapjanak. És érdekes volt ezt tapasztalni, hogy ennek a megjelenése milyen reakciókat váltott ki. Számomra ennek a történetnek itt van érdekessége, hiszen egy határozottan fiatal csoportról van szó, akik egyetemet végzettek, és néhány publikáció után vannak, és velük kapcsolatban merül fel a hatalmi kérdés. Noha Radnóti Sándor azt állította, hogy a hatalom, a hatalmi kérdés nem fontos, ez lenne majd a következő kérdésem. Vagyis az első kérdésem az, hogy mennyiben lehet meghatározni a kritikának a határait, valóban szembeállítható kritika és tudomány, limitálható-e a kritika, vagy ez a kérdés álkérdés.
A definíciós kérdés, ami tulajdonképpen a te kérdésed is, a következőképpen tehető fel. Van egy öröklött irodalom, irodalmi műfaj, irodalmi világbeli műfaj, a kritika. Ennek a műfajnak az egyik sajátossága az, hogy általában rövid terjedelmű, kúrens irodalmi történésekre reflektál, és ítéleteket igyekszik megfogalmazni, és ilyen módon közvetít, dolgoz fel, artikulál értékeket, műveket, szempontokat, nyelveket, stb. Én elfogadom, hogy ez egy létező műfaji tradíció, fontosnak tartom, mint műfaji tradíciót, és úgy gondolom, hogy nem lenne jó, hogyha összekevernénk a tudománnyal, amely nem értékítéletekre törekszik, hanem igazságértékkel rendelkező kijelentéseket, hogy filozófiailag precízen fogalmazza, kíván megfogalmazni, amelynek egészen mások a műfaji szervező normái, mások a műfaji szabályai, mint ennek a bizonyos kritika műfajának. Tehát én azt gondolom, hogy érdemes a kettőt megkülönböztetni, és amiért ezt az indulatos mondatot leírtam, az nem más, mint az, hogy Bónus Tibi, én szeretném hangsúlyozni, hogy számomra ez a történet azzal kezdődik, hogy Bónus Tibi ír egy cikket, amiben megtámad egy csomó embert, köztük engem is, és engem felkértek, hogy válaszoljak. Tehát itt szó, nekem aztán semmi bajom a tudományos kritikusokkal. Hát írják, ha akarják. Én nem azt csinálom. Tehát, hogy mondjam, tényleg valóban, ha már megtámadnak a tudományos próza eszménye nevében támadnak meg egy másfajta műfaji hagyományokat követő, másfajta technikákat alkalmazó és másfajta értésmódra appelláló szöveget, akkor kénytelen vagyok azt mondani, hogy de válasszuk el a kettőt egymástól. Az, ami számomra a kritika, annak a halálát jelenti, igen, a halálát jelenti, ha tudományos mércéket, illetve a tudományos normák közé tartozó elveket próbálunk alkalmazni rá, mivel a kettő nem összeegyeztethető. Ennyi az egész.
Radnóti Sándor.
Igen, szóval tulajdonképpen az az érdekes ebben a vitában, hogy amikor kritikapártiak védelmezik, vagy állítják a kritika nem szigorú tudomány voltát, és az ellenfél az tulajdonképpen tökéletesen egyetért ebben a kérdésben, hiszen amikor megint az ominózus Kulcsár Szabó cikkre hivatkozom, amely azért a legalkalmasabb, mert a legnyíltabban beszél, ott kevésbé vannak diplomáciai megfontolások, akkor határozottan kritikán túl, arról beszél, hogy a kritikát meg kell haladni, a kritikán túl kell lépni. Arról beszél, hogy az ítélet, mint egy kritikai feladat, az viözső. Arról beszél, hogy a kritika valami irodalomféle az irodalomról, ugye itt Curtius-t idézi, és ez az, ami megjelenik az interjúban is, a Curtius-Tucholsky ellentét, amiben ugye az az abszurd, hogy hogy úgy látszik, Kulcsár Szabó nem tudja, hogy ki volt Tucholsky. Tucholsky a legnagyobb kritikusok egyike volt ebben a században. Ami nem jelenti azt, hogy Curtius ne lenne egy igen nagy irodalomtudós. Amikor Bónusnak a cikkében megjelenik ugye ez a Pierce-féle fogalom, a végtelen szemiózis, alkalmazva Garacira, akkor megint azt mondom, hogy itt van a kritikának vége. Ez egy lehetséges interpretációs forma, lehetséges leírás, de ha kritikailag akarunk értelmezni, akkor nem beszélhetünk végtelen szemiózisról. Egyébként egy irodalomtudós, Umberto Eco írja egy most nemrég angolul megjelent interpretáció elméletében, kritizálja ezt a kritikai szemiózis végtelenségét ugyanebből a meggondolásból. Tehát tulajdonképpen az a furcsa a vitában, hogy ha most eltekintünk a pozíció kérdéstől és a Szegedi Maszek Mihály által hangsúlyozott generációs kérdéstől, amelyet ha Babarczy Eszterre tekintek, akkor kissé meglepőnek tartok, akkor az marad, hogy tulajdonképpen egyetértünk, és tulajdonképpen egy nevezéktanról beszélünk, vagy más tekintetben arról, hogy lehet-e nem tudományos alapon interpretálni műveket, ítéleteket hozni, javaslatokat tenni, értelmezési javaslatokat tenni a közönség számára, és így tovább.
Kulcsár Szabó Zoltánnak a jelenkorbeli cikkében van egy nagyon súlyos, és minnyájunkat, legalábbis magamra vonatkoztatva, elmarasztaló értékítélet. És ilyen ítéletekre gondoltam, amikor arra céloztam, hogy a fiatalok egy része sokkal felkészültebb, mint mondjuk a magam korosztálya. Azt mondja szó szerint, mivé váltak ezek a teóriák magyar kézen? Ugye arra utal, hogy egyszer már jó lenne megnézni, hogy ezekből a jó részt nyugati, de nem kizárólag nyugati felfogásokból mi lett Magyarországon. Hát ugye Pölszöt emlegetjük, rengeteg helyen le van írva a neve. Sajnos név nélkül ugye azt mondhatnám, hogy olyanok írták le, nem a vita során, tehát félreértés ne essék, tehát most másokat próbálok gyalázni, de olyanok írták le a nevét, akiknek fogalmuk nem volt arról, hogy ennek az embernek milyen hihetetlen óriási terjedelmek, óriási életműve van, és ebbe soha nem néztek bele. Na most az igazság az, hogy töredelmesen megvallom, amikor mi néhányan francia strukturalizmus bizonyos termékeinek meghonosításával próbálkoztunk. Hát ismertük mi azt igazán alaposan? Nem. Bizonyos műveket ismertünk. Ebből a szempontból én változatlanul azt állítom, hogy a mostani fiatal nemzedékben egy sokkal nagyobb felkészültség van, és én ennek a magam részéről roppant örülök.
Én fenntartanám ezt a műfaji különbséget továbbra is, és fenntartanám azt is, hogy ebben az értelemben a vita tártalan, hiszen összemérhetetlen dolgok között folyik, és ezért csak is a kiszorítósdi az, ami marad, és én, szóval engem ez mérhetetlenül elkeserít valóban, és nem értem, Péter, hogy miért fogalmazol olyan indulatosan, vagy hogy jön egyáltalán a hatalom szóba. Egy velünk egykorú emberekkel indult a vita, egyetlen a pécsi jaknapokon, ahol minden résztvevő hasonló korú, hasonló végzettségű, hasonlóan nincs pozícióba, semmiféle pozícióba. El nem tudom képzelni, hogy lett ebből egy hatalmi vita, ha csak nem úgy, hogy meglovagolták mások. És én a magam részéről nem szeretném, hogy ehhez bármi közöm legyen.
Az egyik dolog az, hogy bizonyos szavak használatának rendkívüli bizonytalanságával kell szembenézni a vita során is, most is, mert azért az, hogy mi volna a megértés, a hatalom és az összemérhetetlenség, azért az megint csak egy nagyon hosszú vitát generálna, úgyhogy én csak egy dologra hívnám fel a figyelmet, az, hogyha valaki a maga távlatából bírál más beszédmódokat, arra sokkal jobban megbírál. Tehát mondjuk nem sokkal jobb, mert ez így nem egy erős érv, nem is akar az lenni, hanem szerencsésebb talán a megbírál szót használni, és sokkal ritkábban a megtámad szót használni. Ugyanígy hát az, hogy a kritika és a tudomány szembeállítása az mi múlik, biztosan senki nem tudja, hogy a kritika és a tudománynak a mozgása az milyen, egymáshoz való viszonya milyen. Kulcsán Szabó Zoltán a jelenkor márciusi számában azt írta, hogy a kritika és a tudomány között interpenetráció van, tehát olyan egymásba hatolás, ami szétválaszthatatlanná teszi bizonyos értelemben a két területet. Ezért aggályos eleve megmondani, hogy bizonyos olvasók inkább ezt igénylik, vagy az olvasók nagy többsége ezt igényli, mert az olvasóknak a szövegekhez való viszonya, a kritikához vagy a tudományossághoz való viszonya is folyton alakul. Nem stabil, mint ahogy a műfajtörténet sem mondható egy állandó rögzített jelentések történetének. A megtámadva vagy megbírál szavak cseréjéhez annyit, hogy Bónus Tibor nem egyszerűen tudományos távlatból bírált meg más beszédformákat, hanem igyekezett azoknak a beszédformáknak az előfeltevéseit föltárni. Na most itt ugyanoda jutunk, ahova, vagy ugyanoda juthatunk, ahova tavaly októberben Pécsett. Mit jelent a másik beszédének a megértése? Egyáltalán mit értünk azon, hogy a másik beszédét azon túl, hogy meghallgatjuk, vagy eltűrjük, valamilyen módon meg akarjuk érteni? És ez egy nagyon komoly kérdés, mert a tolerancia, az, amit úgy általában szokás ezzel kapcsolatban mondani, hogy mindenki hadd beszéljen, az nagyon represszív tud lenni. Ezzel szemben lehetséges, hogy a különböző beszédformák között a dialógus akkor teremtődhet meg, hogyha egyáltalán látszik, hogy miben áll a különbségük. De azt mondani, hogy a másik, aki a maga távlatából beszél, mindenkor megtámad és kiszorítósdit játszik, az azért veszélyes, mert nem tesszük lehetővé azt, hogy törekedjen a másik a megértése. Épp úgy, ahogy az egyik fél is törekedni látszik.
Én azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, bocsánat, és elnézést, hogy itt most egy pillanatra visszaveszem, ha jól emlékszem, Bónus cikke esetében ez így nem merült fel, de ez most nem is érdekes kérdés. Az érdekes kérdés inkább az, hogy ha komolyan veszem ezt a tudomány és kritika interpenetrációjának a gondolatát, akkor bizonyos nagyon erős tradícióval a kritikának mit tudok kezdeni? Például az írók által írott kritikákra gondolok. Én nem állítom, hogy ennek ezt tekintem a kritika modelljének, vagy a kritika paradigmájának, de ez kétségtelen egy nagyon erős eleme a kritikai hagyománynak, amelyet egy ilyen interpretáció, amennyire be tudom látni, néhány nagy kivételtől, mondjuk az Eliot-féle kritikától eltekintve, lényegében kizár. Szóval ez kizárja a kritikában az írói kritikát, mint műfajt. Talán erre felé is el lehetne.
Érdekes módon, amikor dolgokkal kezdünk vitázni, akkor pillanatokon belül a végső kérdéseknél kötünk ki. Most tulajdonképpen én nagyon nehezen látom be a különbséget, hogy mi is az a döntő radikális, műfaj hasító különbség, ami ahogy Eszter mondja, történetfilozófiai vagy filozófiai háttérhanyag mozgósítása, vagy pedig egy irodalom tudományi anyagnak a mozgósítása során zajlik. Lehet, hogy az egyiknek nincsen igaza. Ezzel én teljesen egyetértek. Én nem azt mondtam, amikor a türelmességre intettem magamat, hogy mindenkinek igaza van. Én azt mondom, hogy igenis vitázni kell. Igenis, én nagyon sok emberhez radikálisan nem értek egyet. De nem gondolom azt, vagy legalábbis egyelőre még nem tudom azt gondolni, hogy a másiknak a beszédmódja, akár filozófia, akár tudomány, akár, hogyha tetszik, impressionista meggyőződés, vagy írói tapasztalatán mögötte, az rombolólag hat valaminő imaginárius közösségnek a befogadás struktúrájára, és ennek következményeként rombolólag hat, akár az én kibontakozásomra, akár pedig az én irodalom befogadásomra. Én természetesen azt gondolom, hogy nagyon keményen meg kell mondanunk egymásnak, hogyha nem értünk egyet ebben vagy abban. De nem gondolom, hogy ilyen a radikális műfaj elhatároló és tőlem távol tartó gesztusokkal szerencsés élni.
Ne haragudj, ne haragudj. folytatom is. Tehát az előbb említettem, hogy egy bizonyos egyetértés van minden látszat ellenére a vita két oldala között a tekintetben, hogy a kritika hogy az egyik azt mondja, hogy a kritika ne legyen tudományos, vagy ne legyen a tudomány által megszállt, hogy így fejezem ki magam. A másik pedig azt mondja, hogy ezzel a tudománnyal, és most természetesen erről a tudományról beszélek, erről a fajta irányzatáról az irodalomtudománynak, nem lehet ítélkező kritikát írni, a kritikán túl kell haladni. Itt egyetértés van ebben a kérdésben. Vannak más irodalmi irányzatok, amelyek például ugyanebből kiindulva, tehát a recepció esztétikából kiindulva egyre inkább az olvasó közösségeknek a szociológiai természetére figyelnek, például Stanley Fish, ugye nagyon határozottan ebbe az irányba megy, ahol megint visszatér az immanenssel szemben ez a bizonyos transzcendens nézet. De az én állításom az, hogy a kritikában, amit kritikának nevezek, és itt egyetértést látok Kulcsár Szabó Ernővel, aki a kritikán túl akar menni az irodalomról szóló beszédben, a kritikában bizonyos transzcendens szempontoknak kell megjelennie, az irodalom autonómiájának egy bizonyos felfüggesztése történik a kritikában, ez a véleményem. És ez már egy lényegi kérdés, szóval itt nem arról van szó, hogy virágozzék minden virág, vagy ne virágozzék minden virág. Természetesen senki nem akarja belé folytani a szót az irodalomtudomány interpretációs irányzataiba, vagy kísérleteiba.
Hát én ilyenkor persze minnyáján mondunk olyasmit, ami esetleg egy kicsit túlzás, azért a felfüggesztést azt egy kicsit túlzásnak érzem. A mondat korábbi részével egyetértek.
Ehhez a kérdéshez, hogy ez a vita mennyiben érint hatalmi, politikai, ideológiai kérdéseket, hadd olvassak fel egy passzust, természetesen nem azzal a szándékkal, hogy erre közvetlenül reflektáljanak, de hogy ezt a problémát megvilágíthassuk. Azt gondolom, hogy az és vitában elég nyíltan és határozottan jelent meg ez a kérdés. Mégpedig így hangzik egy passzus ebből, némileg terjedelmesebb, hogy aki nem óhajt úgy beszélni, mint mi, az magára vessen. A kizárólagosságot követelő csúcs technológia, s hogy egy csúcs, még s meddig az, hogy csúcsnak lenni fontos-e, abban most ne menjünk bele, a provinciákon egyszerűen agresszív, hatalmi beszéd, amely pluralitásról semmit nem tud, kritikai és tudomány különbségéről, lásd Babarci, Takács, Radnóti, Károlyi érveit, stb. Hallani sem akar. Ebben a vitában nem az irodalom kritikáról és tudományról van szó az egyik oldalon, hanem semmi egyébről, mint leváltásról, kizárásról, pozíciókról és kinevezésekről. Értelemszerűen ezt a passzust csak annak bizonyítékára hoztam föl, hogy míg a jelenkor vitában kevésbé érzékelhető volt az, hogy ez a vita politikai, ideológiai, netán hatalmi kérdéseket, és ebben a kérdésben, hogy milyen hatalmi kérdéseket érint, és vita, mintha arról beszélt volna, hogy itt valami olyan számomra egyelőre kérdéses, hatalmi küzdelem folyik, és annak az egész és vitának a nyelvtanában ez újra és újra előkerült. Szeretném kérdezni, hogy a jelenlévők hogy értelmezik ezt a hatalom kérdéskörét, ami ebben a kritika kapcsán megjelent. Kik milyen hatalomért csatáznak itt? Radnóti Sándor. Mert hogy egyszer már ő azt mondta, hogy ő számára hogy ez a kérdés nem valós kérdés.
Igen, hát ez Balassa Péter szövege, és ahogy Szegedi Maszek Mihály nem azonos Kulcsár Szabó Ernővel, úgy nem, én nem vagyok azonos Balassa Péterrel. Én magam egyszerűen csak visszahivatkozhatom a saját írásbeli hozzászólásomra. Én nem akarom mozgósítani, és nem mozgósítom ebben a vitában a hatalmi kérdéseket. Én tárgyi kérdésekről szeretnék vitatkozni, de ha már itt van egy pillanatra a mikrofon nálam, akkor megemlítek valamit, hogy a kritikáról is helyes az elméleti mellett gyakorlatilag is beszélni, és amikor Kulcsár Szabó Ernő, hiszen ő képviselt a legmarkánsabb álláspontot a vita másik oldalán, arról beszél megint az Alföld cikkben, hogy itt Konrádról szóló zsurnálkritikai magasztalások állnának a másik oldalon, akkor azt mondanám, hogy tulajdonképpen, ha ennyire fontos, ennyire izgalmas ez a kérdés, és ennél a Balassa cikknél nem kisebb indulatokat gerjeszt magában a szerzőben, akkor talán helyes volna a kritikát a maga valóságában megnézni a mai magyar kultúrában, és erre fel tudnám ajánlani egy most már elég hosszú ideje fennálló folyóiratnak a kritikai rovatát, amelyben megpróbálom, mert hiszen rólam van szó, megpróbálom megmutatni, hogy én mit gondolok kritika alatt. Helyes volna, érdekes volna, ha nem ezeket a hipotetikus zsurnálkritikai firlefrancokat vennénk elő kizárólag retorikai okokból, ahogy ez a Szirák Péterről szóló kritikában olvasható, hanem arról, amit talán valamivel komolyabban lehet venni, és akkor arról is ki lehet persze mutatni egy zsurnálkritika, csak az érdekes volna. Az ugye érdekes volna, mert annak volna tárgya.
Kétségtelen, hogy minden 5-10 évben van valami átrendeződés kritikai stílusok, ihályok terhén, kritikai irányzatok terhén, ami persze abban is megnyilatkozik, hogy egyes kritikusoknak időnként magasabban áll a csillagok, mint máskor. Ez időnként nagyon jó érzés, időnként nagyon rossz érzés, hát attól függ, hogy éppen hol hagyog a csillag. Na most itt ezek a néha színuszgőrbeszerűen mozgó, egyéni pályacsillagmenetek. Ezek nagyon fájdalmas háttér előtt játszódnak. Mert hát persze, amikor fölépül egy nagy kritikusi életmű, 30 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, 5 évvel ezelőtt, akkor az a szenvedéstörténetben fogalmazódik meg, a szenvedéstörténet csap át természetesen hősi eposzban. Na most ezeknek a nagy történeteknek a pillanatnyi meteorológiai helyzete az nyilvánvalóan szorongást is tud okozni. Én így gondolom, hogy ilyen volt például a 70-es évek elején lezajlott kritikai vita, amikor például ilyen teoretikus kritikaféleségek kezdték felütni a fejüket, vagy strukturalista kritikusok kezdték felütni a fejüket, ugyanis egy csomó nagyon jeles kritikus, akik véhes vehejtékkel kiküzdötték magukat a sztálinizmus beszédkényszeréből, veszélyeztetve éhezték saját pozíciójukat, amit kivívtak, egy fiatalabb generáció teoretikus és strukturalista beszédmódja által. Valami ilyesmi ismétlődik meg természetesen most is, kicsiben, nem csak generációs váltásban, mint akkor sem csak generációs váltásban érződött ez, hanem egyszerűen beszédmódváltásban. Itt egyáltalán nem gondolom azt, hogy itt a radikális hatalmi átrendeződésre törne bárki. De kétségtelenül, hogy mondjam, ahol erdőt írtanak, ott röpül a foeggács.
Ha már ilyen szerencsésen elutasítatott a hatalomnak a témaköre, én mégis felvetném még pedig azért, mert az az érzésem, hogy vitacikkek sorában összetévesztették az értekezők a tekintély, a hatás és a hatalom fogalmakat. Nagyon sok helyen ezek erősen összemosódtak. Hatás és tekintély helyett hatalommánia, hatalomra törés, méghozzá mindig egy oldalú, tehát mindig csak a másik hatalomra törése használtatott, és nem sikerült ezeknek egymástól elkülönböződnie. Tehát azt hiszem, ha innen tekintjük ezen szavak felől, akkor a tekintélynek és a hatásnak nagyon komoly jelentőséget tulajdoníthatunk mindazokban a történésekben, ami a vitát egyáltalán generálta vagy létrehozta. Ugyanakkor az sem szerencsés, hogyha a hatalomhoz mindig csak negatív értelmű aspektus útján jutunk el, azaz azt csak kárhoztatni valónak tartjuk, mert ez vezet ahhoz, hogy a saját hatalmunkra, tehát a saját befolyásunkra, ha tetszik, a saját döntési helyzetünkre, arra nem igen vagyunk képesek reflektálni. Lehetséges, hogy számos értekezőnél a sértettség az dinamizált érveket, vagy gyönge érveket, Azonban azt is szem előtt kell tartani, hogy sértettség és sértettség között különbség van, tehát ezek is összemérhető dolgok. Vannak olyan sértettségek, amelyek tárgyszerű beszédet eredményeznek, és vannak olyanok, amelyek felfüggesztik a megvitathatóságot. Na most attól kellene tartózkodni, hogy a sértettség ne találjon olyan kanalizációs lehetőségeket, hogy éppen ez az összemérhetőség, vagy ez a megvitathatóság erre a dologra ne legyen alkalmunk. Mert az összemérhetőségre és a megvitathatóságra nagyon nagy szükség van, ezt a vita egyébként ez legalábbis nagyon jól bizonyítja, mert azok, akik nem szólaltak meg, noha akár meg is szólítattak, most itt nem csak személyekre, hanem akár irányzatokra is gondolok, azok attól a lehetőségtől mindenképpen elestek, hogy megmutassák a különbségeiket ebben a irodalmi beszédforgalomban, és mivel ezt nem tudták megmutatni, ezeket a különbségeket, ezért attól a lehetőségtől bizonyosan elestek, hogy bebizonyítsák, hogy az elválasztottság, tehát az, ami az irányzatok között akár fennállhat, az nem mindig jelent egyúttal szembenállást is. Vagyis az elválasztottság, a különbség az nem feltétlenül jelent háborút. Erre az irányzatok, egyes irányzatoknak esélye lehetett volna, de hát más irányba fordult a vita.
Nem tudom, mit jelent az, hogy bejelenti valaki a kritikai diskurzus uralmi igényeit. Hát mondjuk a Bónus megírta ezt a cikkét, engem is érintett, és meg kell mondanom, hogy ilyen intelligensen még soha nem hallottam azt, hogy hát öregszelőek. Na most elolvastam a cikkét, megfontoltam, tanulságosnak találtam, nem értek vele egyet. De... Hát ezt mondjuk... Ezt most nem tenném kritikai diskurzus tárgyával. De egyáltalán nem éheztem úgy, hogy a Bónus mondjuk meg akarja szabni, hogy én hogy beszéljek. És tulajdonképpen döbbenten hallom az egész kérdésfeltvetés. Hát mondjuk van itt ez a Kulcsár Szabó Bónus Szihák and Co. összeesküvés. Most én miért beszéljek másként? Azért, mert ők összeesküdtek. Hát mondjuk, hogy fognának ők hávenni engemet arra, hogy én az ő nyelvüket használjam? Mondjuk én nyilván azért is beszélem, mert mondjuk a Bónusnál meg a Szihájaknál idősebb vagyok, mondjuk szégyelhetem magamat, hogy nem tudok annyit, meg nem úgy tudom, meg mit tudom, meg micsoda, de hát azért vagyok olyan nyakas kurhuc, hogy továbbra is úgy fogom írni a kritikáimat, ahogy én gondolom, mert hát van nekem valami nő elképzelése. És attól még, hogy a Bónus azt mondta nekem, hogy a Gahetszi értelmezésem egy elmúlt paradigmának a mit tudom én micsodája, ettől még egyáltalán nem éheztem úgy, hogy ő most ledominált engem. És meg kell mondanom, hogy azt se érzem, hogy másokat ledominált volna, pedig hát igen rendesen kiosztotta azt a társasággal.
Én lehet, hogy rosszul látom, de nem hiszem, hogy bárki azt állítaná, hogy egyféleképpen lehet csak kritikát írni. Nem hiszem. Kénytelen vagyok azt mondani, hogy hát most a személyes tapasztalatom alapján azt tudom mondani, ugye, hogy Kulcsár Szabó Ernő, ugye, aki nincs itt, és aki nem én vagyok, és jó magam, ugye, másként írunk. Mégis tökéletesen természetesnek vesszük, hogy ő így ír, én pedig másként írok. Semmi, egyikünk sem érzi, hogy az egyik a másikat veszélyezteti. Tehát nem hiszem, hogy ilyesmi fönnforogna. Ha fönnforogna ilyen, persze, hogy nem értenék vele egyet, de nem hiszem, hogy ez fönnforog. Nem hiszem, hogy ez bárki képzelni.
Azt tényleg erősnek és meglehetősen üresnek tartom, hogy itt az a három ember, aki itt szóba jött, az valamilyen összeesküvésnek a része volna, és én mindenfajta összeesküvés elméletnek esküdt ellensége vagyok. De az kétségtelen, és én ebben a vitacikkemben azt arra próbáltam rámutatni, hogy a Bónus cikk úgy utasít el más megközelítési módokat, amelyek között voltak nívósak és voltak nívótlanok természetesen, úgy utasít el, hogy lényegében elegendőnek és evidensnek tartja egy másik paradigmát. Azt bizonyítani, hogy egy másik paradigma, másik paradigmának felelnek meg ezek egy bizonyos hierarchikus sorban, de másik paradigmának felelnek meg, mint amelyet ő választott. Én ezt nem tartom elegendőnek, és ezért mondtam azokat a kritikai megjegyzéseimet, amelyeket aztán Szirák Péter azzal a retorikával, hogy aki mondja mindig, azt te mondtad, és te vagy az, utasított el. Súlyosabbnak és fontosabbnak tekintem, ugye itt természetesen meg lehet fordítani azt a nagyon végtelen, szimpatikus megközelítést, amit Szegedi Maszek Mihály itt alkalmazott, nevezetesen, hogy a fiatalok képzettebbek, és mi idősebbek irigyek vagyunk erre a képzettségre, és arra is, hogy milyen sokáig fognak élni, mi pedig mennyire nem. Ezt meg lehet a tekintetben is fordítani, hogy ezt a fajta rigiditást, amelyet Bónus Tibor írásában éreztem, azt betudom egy fiatalember rigiditásának, és valami felhorgat bennem, amikor egy 45 éves fiatalember egy ennél jóval erősebb rigiditást mutat írásaiban. Ez Kulcsár Szabó Ernő eset, akit végtelen rigid gondolkodónak tartok. De kétségnél ezt nem ebben a körben és nem most kellene megbeszélni, sőt itt a kritikának egy nagyon súlyos felelőssége van, hogy például az ő irodalom történetének, amelynek egy érdekes kritikai recepciója volt, és azt sem lehet mondani, hogy az a folyóirat, amelyhez nekem közöm van, ne foglalkozott volna ezzel pró és kontra két különböző megközelítésben, ne kínált volna fel az olvasónak különböző értelmezési lehetőséget, de egyel amennyire emlékszem, nem foglalkozott ez a kritika, nem foglalkoztak a kritikák, nevezetesen magának a kritika szerepének a tökéletes kihagyásával az irodalom történetéből. Erre fel kellett volna figyelni, hogy ebben a magyar irodalom történetben a kritika nem része az irodalomnak. És itt akkor azt kell mondanom, hogy mondjunk egy jó szót is, hogy teljesen lehetetlenek és abszurdnak tartok egy olyan irodalomtörténeti írást Eszterházyról, amelyben Balassa Péter Eszterházy értelmezésének a szerepe nincsen kellőképp megvilágítva.
Bár a tied a címlapomban.
Igen, ez kétségtelen.
Én egy valamit tartok veszélyesnek, és ebben tulajdonképpen a Szirák Péterrel értek egyet, hogy bizonyos jelzők, vannak jelzők, amelyek használata oly nyilvánvalóan sértő, hogy tulajdonképpen ártalmatlanok. Vannak azonban jelzők, amelyek használata rejtetten sértő, ugyanakkor racionális érvekkel nem támadható, és ezért a vitát irracionálisabb irányokba tereli. Ilyen jelzőnek tartom mondjuk például a korszerűség ismérvének alkalmazását. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes probléma, egészen történetfilozófiai komplikációkig juthatunk el ennek nyomán. Ugyanakkor ebben az egyben valóban én is elmarasztalnám a Bónus Tibi cikkét, hogy implicite tulajdonképpen a korszerűség fegyverével hallatkozik, amit Kulcsár Szabó Ernő explicite is megtett többször. És azt gondolom, hogy ez nem egy jó fegyver. Tehát ugyanúgy, ahogy a generációs különbség sem jó fegyver, ahogy a diplomák számának felsorolása sem jó fegyver, és több has is az érdemrendek és a nagyszülők, ugyanúgy a korszerűség sem jó fegyver, mert eltereli a vitát egy olyan irányból, ahol ez a fajta termékeny megértés létrejöhet.
Szegedi Maszek Mihálynak volt most a legutóbbi debreceni irodalmi napokon, ő volt a főreferátum szerzője és felolvasója, és ugye Szegedi Maszek Mihály olyan szerző, akinél nagyon vigyázni kell ugye az angol típusú, vagy angol szerz típusú understatementekben, ezekben a hátokban és bizonyárákban elrejtőző autentikus álláspontban. Ő ugye a vita lezárásakor azt a hihetetlen bókot mondta, mondta Kulcsár Szabó Ernőnek, hogy minden szavával egyet. Ért, ez nagyon meglepett. De magában a szövegben egy nagyon érdekes kontextusban, nevetesen önkritika formájában a saját arany értelmezésére vonatkoztatva felvetette, akinek volt füle a hallásra, az hallotta, felvetette azt a nagyon fontos és nagyon, nagyon érdekes kritikai véleményt ezzel a Kulcsár Szabóféle irodalomtörténettel szemben, hogy itt egy ember, aki igen nagy harcot vív a nagy narratíva ellen, lényegében a korszerűség nagy narratíváját húzza rá a magyar irodalomra, és ha emlékszünk arra a szép Wagner idézetre a Nürnbergi mesterdalnokokból, hogy milyen régiesen hangzott, és mégis milyen új volt, ez mondta Szegedi Maszek Mihály, ez nagyon gyakran jellemző lehet egy irodalom történetére. Kétségtelen, hogy az a szempont, amely végig uralkodik, és így van kontextualizálva, és ezt nevezem rigiditásnak, így van kontextualizálva a magyar irodalom, hogy hogyan zárkózunk fel az európai korszerűséghez, ez véleményem szerint alkalmatlan a magyar irodalom önmozgásának a leírására.
Igen, hát erre most csak azt tudom mondani, hogy a megjelent Alföldben sem a Wagner nincs benne, se az, amit mondtam ott, hogy mindenben...
Nyilván öncenzúra kihúzott.
Így van, tehát... Igen, tehát ez így van.
Vita az irodalomkritikáról. A beszélgetés résztvevői voltak a megszólalás sorrendjében Mészáros Sándor, Margócsi István, Babarczi Eszter, Radnóti Sándor, Szegedi Maszák Mihály és Szirák Péter. Felvételünk a tatai jaktáborban július 5-én készült. Szerkesztette Bán Magda.
A sorozat befejező része hangzott el. A felvétel 1996-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, július 30-án hangzott el a Magyar Rádióban. Irodalom és kritika. Bodor Béla és Radnóti Sándor kritikusokkal Nagy Attila Kristóf beszélget.
Radnóti Sándor, a Holmi című folyóirat szerkesztője, és Bodor Béla az Élet és Irodalom kritikai rovatát vezeti. Hogyan lesz valakiből kritikus? Úgy tudom, hogy mindketten költőkként kezdtétek a pályát.
Nagyon régen volt, és azt hiszem egyetlen egy publikációig vittem, egyébként az Élet és Irodalomban, nem saját nevemen, álnévem, mert arra gondoltam, hogy Radnóti néven talán nem lehet újra költőnek lenni ebben az országban. És ha arra kell válaszolnom, hogy hogyan lettem kritikus, akkor azzal az első kritikai gesztussal, amikor egy kötetnyi vers után, amely, mint mondom, nem jelentettem meg, első éves egyetemista koromban beláttam, hogy határaim világosan kirajzolódnak, és ezeknél a határoknál följebb gondolnám el azt a fajta költészetet, amely számomra igazán kedvemre való, és ezért azt a drámai döntést hoztam, hogy abba hagyom a költői pályát.
Tehát a kritika számodra az önkritikával kezdődött.
Így van.
És nem sínletted meg lelkileg ezt a váltást?
Nem, egyáltalán nem. Legalábbis legjobb tudomásom, mert ezt nyilván egy analitikusnak kellene megmondania, de én magam nem tudok semmi sínylésről.
De nem tartott sokáig, amíg ezt így magadban tisztáztad ezt a dolgot? Vagy ez ilyen hirtelen megvilágosodás szerint?
Ez egy elég hirtelen megvilágosodás volt, és annyi minden más is foglalkoztatott, hogy nem volt végül is egy nagy veszteség, úgy emlékszem.
Nagyon indiszkrész vagyok, hogyha megkérdem, hogy milyen álnéven publikáltál?
Tádé Sándor, ugyanis nekem nem csak a Sándor, hanem Sándor Ferenc Antal Tádé keresztnevek büszke viselője vagyok, és ezek közül egyet kiválasztottam, és szóval ezen a néven még visszakereshető az az egy vers.
Anyakönyvben ennyi név szerepel? Béla, te párhuzamosan folytatsz írói és kritikusi munkásságot, illetve egyik héten verseidet látom megjelenni, másik héten prózádat, és folyamatosan kritikáidat, rengeteg kritikát írsz. Nálad ez a két dolog mennyiben válik el, vagy időben hogyan következett? Nyilván először a versek voltak, és csak utána kritikák.
Persze, hát prózát azt 3 éves korom óta írok, verset is körülbelül a kortájt kezdtem el.
Ezek megvannak még?
Sajnos nagyon kevés van meg belőlük, de ha megcsinálom egyszer végre a Parkőrök 70 meséje című ciklusomat, akkor abba bele fogom válogatni a Lepke és a Pillangó című 1958-59-ből származó.
Hány éves voltál akkor?
4-5.
Nem minimalista szöveg?
Nem. Ez egy brutális szöveg.
És valóban írtad, vagy pedig?
Nem, volt egy déd nagynéném, aki valamikor az 1870-es éveben született, tehát akkor ő már 80 év fölött volt, neki diktáltam, tolban mondtam ezeket a szövegeket.
Tehát személyi titkárod volt?
Ahogy mondod, hátra tett kézzel fel alá járkáltam a szobában, és diktáltam a szövegeket.
És aztán kritikák hogy kezdődtek? Gondolom, akkor már lehet, hogy 10 éves, mikor kritikát kezdtél írni.
Nem, a kritikák nagyon későn kezdődtek ehhez képest, tehát tulajdonképpen el kellett döntenem, hogy miből fogok megélni. 3 út kínálkozik nyilván egy író számára, a fordítás, a publicisztika és a kritika.
Film a negyedik forgatókönyv.
Tulajdonképpen az első kritikámat bosszúságból írtam, mert halálosan untam, hogy már egy éve ment a rádióban a G.R. Istvánnak a Shakespeare sorozata, és erről egy hang nem hangzott el sehol, amik egyébként zseniális előadások voltak szerintem.
Hogyne.
Hallatlanul élveztem őket. És akkor nekiálltam, és erről írtam egy kritikát. Aztán a másodikra szerintem te beszéltél rá. Az a Nietzsche versekről szóló dolog volt. És aztán, hogy valahogy elkapott a gépszíj. Akkoriban indította a Széki János ezt az Ex Libris sorozatot, ezt hát félig meddig hát együtt formáltuk meg, hogy aztán ez milyen legyen. Abból az elsőket már én írtam. Tudnék, az volt, hogy amikor az ember kinyitotta a szekrényt az ésben, akkor mindig rádölt egy hadom ilyen minősíthetetlen marhasság, és kitalálták, hogy legyen valaki, aki ezeket időnként eltakarítja, és kiválogatja belőle azt, amiről lehet valamit írni. Úgyhogy javarészt ilyen satöbbi irodalomról írtam én a kritikákat, és aztán erről is szoktam, tehát a későbbiekben is rengeteget írtam nem fikciós könyvekről. Viszonylag kevés az a kritika, amit szép irodalomról írtam.
A kedvenc vadászterületed nem a dilettánsok?
Azok nem kritikák tulajdonképpen, de tényleg kedvelem őket. Kosztolányi is szerette őket. Amit a Kosztolányi írt, abban van szeretet. Meg talán szánalom, meg ilyesmi. És hát ha az embernek nem kell dolgoznia velük tulajdonképpen, hanem csak a végeredményét kapja ennek a munkásságnak, akkor ez tulajdonképpen egy szórakoztató dolog.
De a legtöbb kritikát nem valami irtózatos belső kényszerből, késztetésből írod, hanem egy ilyen egzisztenciális késztetésből?
Nézd, pillanatilag semmilyen kritikát nem írok, mert mióta én szerkeztem az ÉS-nek a kritika rovatát, az ott egy percem nincs.
Sándor, te nagyon sokáig úgynevezett affirmatív kritikákat írtál, tehát igazán nem verted el a port senkin. Mi volt ennek az oka?
Ennek két oka volt. Az egyik az, hogy egy olyan világban volt szerencsém élni, amelyikben a negatív kritika rendkívül veszélyes volt. Veszélyes volt ugyanis a tekintetben, hogy politikai kritikává minősül át. Ez hogy érveket adok valakivel szemben. Éppen azért, mert a kritikai beszéd egy képes beszéd volt, aminek hiszen egy tökéletesen átpolitizált világ volt, nem lévén politikai szabadság. Minden szónak volt politikai értéke, ezért annak, ha valakiről esetleg megírom azt, hogy tehetségtelen, akkor ez úgy hangzik, hogy politikailag veszélyes. Ez volt az egyik ok. A másik ok pedig az volt, hogy elméletileg egy rendkívül erős probléma volt számomra, hogy hogyan lehet negatív kritikát írni. Mert úgy gondoltam, hogy a kritika megpróbál egy javaslatot tenni arra, hogy hogyan fogadjunk be valamit, és ennek a javaslatnak a kiinduló pontja a valódi ösztönzése, a tetszés, egy mély egyetértés a művel. Ez az, ami egy bizonyos elán tud adni a kritikusnak, és ez az, ami egy bizonyos pátoszt is tud adni. És miután úgy láttam, hogy a magyar kultúrában rendkívül jelentős alakok vannak, akik újabb és újabb értelmezéseket igényelnek, és magamnak láttam egy speciális feladatot is, nevetősen az, hogy ez egy elméleti jellegű értelmezés legyen, ezért sokáig nem kísérleteztem azzal, hogy elítéljek, hanem csak azzal, hogy azokat, akiket tényleg nagyszerűeknek vagy nagyoknak tartottam, arról elmondjam és megpróbáljam meggyőzni az olvasót.
De tulajdonképpen a rendszerváltás után sem kaptál rá erre a ledorongoló stílusra, ami elég eluralkodott egy időben a kritikában.
Igen, ez egy sajátos kettőség, hogy miközben a holmiról, aminek ugye a kritikai rovatát vezetem, úgy tudom, hogy az a vélemény, hogy egy nagyon ledorongoló hangot honosított meg a magyar kritikai életben, és ez bizonyos értelemben vállalom is, nevezetesen én valóban szorgalmaztam, hogy elesvén ez a bizonyos első érv, nevezetesen a politikai veszélye a negatív kritikának, amit mondjuk mindközönségesen úgy lehetne kifejezni, hogy az a veszély, hogy feljelentésé válik. Nos, ha ez elesik, akkor valóban lehessen ilyenfajta gátlások nélkül megírni valamiről, hogy értéktelen, vagy kisebb értékű, vagy kisebb tehetségműve, vagy tehetségtelenség eredménye, és így tovább. Ezt én szorgalmazom, mint kritikai rovatvezető. Magam, a saját kritikáim kétségtelen nem egészen ebben az irányban működnek, de abban talán nincs teljesen igazad, hogy nem próbálkoztam már én is ismételten negatív kritikákkal, sőt, még a rendszerváltás előtt is volt egy igazán nagysúlyú alakja a magyar irodalomnak, akiről én megpróbáltam egy nagyon kritikai kritikát írni, és ez Juhász Ferenc volt, ez annak idején még bizonyos vitát és feltűnést is keltett.
Nem mondható az, hogy bort iszol és vizet prédikálsz? Tehát, hogy te magad nem írsz ledorongoló kritikát, de úgy tűnik, hogy nagyon nagy örömödet leled abban, hogyha a fiatal kritikusok, a fiatal prózaírókat jól elpáholják a lapot hasábjain.
Kétségtelen, hogy van abban valami számítás is, hogy az a tapasztalatom, a magam olvasatának a tapasztalata is, hogy ez bizonyos izgalmat és érdekességet kelt, ha a kritikus negatív kritikát ír. Olyan ezt tudod, mint amikor az ember olvassa a megtért bűnösöknek az önéletrajzát, vagy fiktív életrajzát, akár a Defoe Moll Flanders-ét, akár korunkból a Malcolm X-nek az önéletrajzát, és az a szörnyű tapasztalata van, hogy addig, amíg fertelmes bűnöket követnek el ezek a képzelt vagy valóságos alakok, addig nagyon szórakoztató és nagyon érdekes, amit írnak róla, vagy amit írnak ők magukról, és amikor megtérnek, amikor jókká és nemesekké válnak, akkor mintha uniformizálódnának, és egy kicsit unalmassá válik a dolog. Tehát van egy érdekessége, fordítom le a kritikára, vagy a kritika problémájára ezt a példabeszédet. Van egy érdekessége a negatív kritikának, az éles kritikának, és én kétségtelen a kritika történet múltjában is nagy tisztelője vagyok azoknak a bátor kritikus egyéniségeknek, akik mertek kíméletlenek lenni. A kíméletlenség természetesen nem erkölcsi kíméletlenség, nem az erkölcstelenség kíméletlensége ez, hanem az elf kíméletlensége, és az ízlés kíméletlensége, és az ítélet kíméletlensége. Még azért arra is kell válaszolni, hogy bort iszom és vizet prédikálok. Kétségtelen, hogy én konciliánsabb kritikus vagyok, mint ez a fajta kritika ideál, ami csak egy a lehetsége sok közül, és hát ha megnézed a Holmi kritikáit, azért ez csak egy ott is a lehetsége sok közül. De azért azt hiszem, hogy nem egyszer írtam nagyon határozott és éles hangú negatív kritikát is.
Egy történet jut az eszembe, akkor még nem te vezetted az és kritikai rovatát, és úgy döntöttél, Béla, hogy a karácsonyi számban vallási könyvekről fogsz írni, és teológiai könyvekről fogsz írni kritikát, és akkor ezt megtudták a szerkesztők, akkor rémülten felkiáltottak, hogy Jesztusom, a jó Istent is le fogod szúrni. Honnan ez a vehemencia, honnan ez a hiperkritikus hajlam, amivel hozzász mindenhez?
Nem, ezek túlzása. Egyébként, ha már ott tartunk, akkor engem is azzal vádolnak, hogy vizet prédikálok és bort iszom, mert hogy én állítólag éles kritikákat szoktam írni, és mióta én szerkeztem az ésnek a rovatát, azóta állítólag itt a szerzők udvarolnának egymásnak. Ezt a visszhangot hallottam ma, amit egyébként nem hiszek, hogy igaz lenne, de hát érdekes, hogy ez...
Biztos, hogy valaki mondta, nem akinek visszaadta a kritikáját, mert eléggé keményen elkezdtél szelektálni, és régi szerzőknek adtál vissza anyagokat, nem az is házatája?
Igen. Nagyon sokaknak adtam vissza, és nagyon sokaknak adtam vissza átdolgozásra. És
egyébként ez maga is egy kritikai gesztus, méghozzá a legfontosabbak egyike.
Igen, ritkán utasítok el végképp kritikát, de gyakran előfordul, hogy visszaadom átdolgozásra, tehát hogy le lehet tolni akárkit, meg dicsérni is lehet akárkit, de ezt csináljuk pontosan.
Mik a legfőbb elvek, amik vezérelnek, akár kritikai írás során, akár más kritikáinak a közlésekor?
A szerkesztéskor elsősorban az alapelvem, hogy a könyvekről szóló beszéd sokféle legyen. Tehát például, amit ma adtam le abban a rovatban, van egy 8 flekkes írása a Károly Csabának, és van egy 6 soros írása a Fabó Kingának. ami hát két hihetetlen másfajta beszédmódot jelent. Szándékosan tettem a kettőt egy oldalra.
Hadsoros kritika?
Igen. Igen.
Azt hiszem, ez egy külön műfaj, nem, Sándor?
Hát nézd, ez egy dolog, amit az én saját tapasztalataimból sajnos nem sikerült megvalósítani. Nagyon szerettem volna a rövid kritikát, amit valamilyen okból magyarul úgy hangzik, hogy kurzkritik, meghonosítani a holmiba, de ez nem sikerült. Ez erről le kellett mondanom, ez nem ment. De örömmel látom, hogy Bélának az ésbe sikerül. Lehet, hogy egyszerűen a külseje egy lapnak az, ami a szerzőket egy olyan mégis félkemény, borítós havilapba nem ír valaki egy flekket, egy heti lapba ír valaki, ami újság, inkább hasonlít újsághoz, inkább ír egy flekket. És hát ugyanez van a Népszabadság könyv rovatában, ami nemrég indult útjának, ahol vannak rövid kritikák, szóval nem azt állítom, hogy nincsen, csak én nekem nem sikerült 5 évvel ezelőtt.
Igen, ez bizonyára így van. Én is hát a tavalyi évben 120 kritikát írtam körülbelül, ebből ilyen 90 volt egy, másfél, két flekkes. Mindössze 3 volt olyan, ami 10 fleknél hosszabb volt, azt mind a 3-at nektek adtam.
Igen.
Úgyhogy nyilván ez egy tömegértékű dolog, hogy az ember a holminak nem ad rövidet. És tehát életem leghosszabb kritikája az a Borbé Szilárdról szóló írás volt, amit szintén nektek adtam.
Igen. Igen. Ez az, amit a Részpel főszerkesztő úr olyan horribilisnek tekint már, mint a kritikák hosszúságát, hogy gyakran gondol arra, hogy a rövidséget, tehát a minél kevesebb flekket fogja flekdíjban honorálni.
Ezt én félig meddig be is vezettem az ésnél, tehát kritikában nem terjedelemre fizetek, hanem címre.
Igen. Egyébként ez a hatsoros kritika, vagy az egymondatos, hiszen azért klasszikus egymondatos kritikák is léteznek.
Ne hagyja abba az írás azonnal.
Igen. Ez kontextus kérdés. A kontextusban egyébként az is beletörtözik, hogy ki mondja. Van egy ilyen történet, azt hiszem, a klasszik archeológiában, hogy egy nagyon tekintélyes szaklapban a legnagyobb szaktekintélye egy területnek, egy abban a területen megjelenő monográfiáról a következő kritikát közölte: jó válogatás, kitűnő képek. És ott volt a név, és ez elegendő volt. Vagy hát az egy kedves történetem, az a század elejé berlini kritikus, aki amikor a Richard Strauss a Salome előző évi bemutatói után, amiről ő egy egész kolumnát írt, és a történet, ezt tudni kell, hogy a Salome Oscar Wilde szövegére íródott, és azzal a mondattal kezdődik, hogy mi szép volt Salome királynő tánca az előző este. És amikor Richard Strauss a következő évadban egy jóval gyengébb operával állt elő, akkor a kritika egy mondat volt: mi szép volt Salome királynő tánca az előző évadban.
Mennyiben választható el a kritikusi gondolatrendszer és az az esztetikai rendszer, amit a verseidben érvényesítesz, Béla? Tehát mennyire válik el benned a kritikus és a költő munka közben? És vajon írhat-e másról teljesen objektív és tárgyilagos kritikát az, aki maga is érdekelt tulajdonképpen a szép irodalomban is?
Nézd, az, amikor egy író ír egy másik íróról, az bizonyos értelemben megbízhatóbb véleménynek tekinthető, mintha egy kritikus ír, hiszen tudja, hogy az író mit csinált azzal a szöveggel addig, amíg elkészült. A kritikus elsősorban a megítélésnek a szakértője. Ugyanakkor természetesen az íróban teljesen másfajta elfogultságok működnek. Tehát azt a beszédmódot, amit én írás közben mindenképpen el akarok kerülni, nagyon nehezen tudom kedvezően megítélni a kritikát írok róla. Ez természetesen így van. De azt gondolom, hogy objektivitásra a kritikában nem igazán lehet gondolni. Objektivitásra a beszéd alkalmatlan. A beszéd nem objektum.
Akkor úgy kérdezem, hogy mennyire lehet a kritikus elfogult?
100%-ig, amennyire akar. Nézd, ha én egy szöveget szeretek, azt a szöveget valamiért szeretem. Tehát elsősorban azt kell megfogalmaznom, azt kell megkeresnem magamban, hogy mi volt bennem az a dolog, ami ezt a szeretetet kiváltotta. Tehát elsősorban, ha kritikát írok, akkor is magammal kell foglalkoznom.
Én talán nem mondanám azt, hogy 100%-os ez az elfogultság, de kétségtelen, hogy emberek lévén tévedékenységünket nem tudjuk kiküszöbölni, és épp ezért talán helyesebb azt gondolni, hogy egyetlen egy kritikus, igen nagy tekintélyi kritikus sem végső instancia, hogy néha frusztráltabb vagy félénkebb, megbíráltabb gondolni szokták. Kétségtelen, hogy minden kritikában van elfogultság, minden kritikában vannak előítéletek, amelyek egy része feldolgozott és tudott, más része feldolgozatlan. És nagy kritikai életművek, persze már lezárult és klasszikus nagy kritikai életművek, mint például Arany János épült fel olyan művek kritikájából, amelyekből a művekre magukra már nem emlékezünk, a nemzeti emlékezet nem őrizte meg legnagyobb részüket, nem így viszont Arany János kritikáját. Tehát ez mondjuk az egyik szélsőséges típus. A másik típus, ahol a kritikus alázatosan szolgálatába szegődik valakinek, vagy egy irányzatnak, vagy egy nagy egyéniségnek, akiről az Ecce Poétát, vagy a Numen Adestet, vagy valami hasonló emelkedett mondatot érez elementárisan, és nagyon sokat rászán az életéből arra, hogy ezt bebizonyítsa a közönségnek is. Minden esetre kétségtelen, hogy abban az értelemben kritikai objektivitásról nem beszélhetünk, hogy bármely kritikusi teljesítmény a kritikák igazságértékén, a később bebizonyosodó vagy később valószínűsíthető igazságértékén volna mérhető. Hiszen a kritikus valóban alulstilizál, felstilizál, értékeket nem ismer fel, és értékeket épp azért, mert rokonszenves vagy saját értékeivel közös, ezért jóval nagyobbnak tekint, mint amilyen valóban. A kritikai élet az, ha van kritikai élet és egészséges, a kritikai élet az, amely bizonyos értelemben a kellő arányokat megmutatja, és ami a kritikust illeti, én azt őt is egy írónak tekintem. Az író az nem csak szép írót jelent, hanem közírót is jelent, és a kritikus is egy író, akinek ez a műfaja.
És szerinted akcidentális dolog az, hogy beigazolódik a kritika érvényessége később, vagy sem?
Azok nagyon nagy kritikai diadalok, ha valaki nagyon hamar, nagyon kis kezdeményben felismerte egy kibontakozásnak a lehetőségét, vagy fordítva egy szintén nagyon kis kezdeményben felismerte az elsatnyulásnak a lehetőségét, és ez később beigazolódik. Ezek szép kritikai teljesítmények, és sok ilyet ismerek szintén a kritika történetéből, de volt egyszer egy nagyon kedves és mulatságos magyar kötet, aminek az volt az, hogy megbukott zenekritikák. Nem hiszem, hogy ezeket a zenekritikusokat, akik között jelentősek is voltak, a megbukott zenekritikák minősítenék.
Azért az, hogy kod-kod-kod-kod-kod-kodálj nekünk, te ne komponálj, ezért ez talán minősíti a kritikust, nem?
Mi volt ez?
Kod-kod-kod-kod-kod-kodálj nekünk, te ne komponálj.
Igen. Jó, hát ez nem kritika. Ez nem kritika.
De ez egy kritikában
fordul. Kritikában benne, egy komoly szakszövegben szerepelt.
Igen? Igen. Ezt nem tudom megérteni, ezt a kontextust kellene megnézni. De szerettem volna feltetni nekem is ezt a kérdést, mint Bélának, hogy milyen alapon válogatom a kritikákat a folyóiratban, mert akkor elmondtam volna, mint hogy most elmondom, hogy az első és legfontosabb alap, hogy azokat igyekszem megkérni kritikák írásra, akinek a véleményére kíváncsi vagyok. Ez egy nagyon döntő, rendkívül elvi szempont. Akinek a véleménye érdekel, és mint a magam is úgy olvasom az összes folyóiratokat és más orgánumokat, vannak biztos nevek, akiknek miten érdekel a véleménye, ezért elolvasom az írásaikat. Ezért igyekszem így is szerkeszteni. Másrészt pedig nekem is ez a véleményem, hogy sokfajta kritika lehetséges, és mindenféle kritikákat ki kell próbálni. És ezért volt már ebben a folyóiratban versben írott kritika, a legutolsó számában a ez először fordult elő, de nyugodtan előfordulhat máskor is, hogy paródia volt a kritika, hiszen a kritikus, akit megkértem, hogy egy bizonyos művet kritizáljon, kétségbe esetten felhívott, hogy erről nem tud kritikát, én egyetlen egy dolgot tud csinálni, paródiát. Én a paródia egy kritikai műfaj, írd meg a paródiát, és ez jelent meg kritika gyanánt. Mint hogy valóban, hát ugye Karinti Frigyes mérhetetlen igazságtalan és zseniális paródiái, nagyszerű kritikák is természetesen.
Itt kell elsődlegesen orientálni a kritikának, a szakmát, az olvasóközönséget, a szerzőt?
Hát ha tőlem kérdezed, akkor azt mondom, hogy ez mindjárt egy lehetséges kritikusi tipológiát ad, vagy egy lehetséges folyóirat, vagy kritikai orgánum tipológiát ad, hogy kit akar orientálni.
Te például kit akarsz?
Én a közönséget. Én nagyon határozottan alapban, amennyire én tudom befolyásolni a kritikáit ennek a folyóiratnak, és a saját kritikáimmal is a közönséget akarom befolyásolni. De vannak valóban írókritikusok, és nagyon jó írókritikusok, és vannak szakkritikusok, akik szakmai kritikát, tehát akik azt a szakmai közönséget, például az irodalomtudomány szakmai közönségét akarják orientálni, és azt hiszem mind a háromnak megvan a maga létjogosultsága.
Miért te kit tartasz elsődlegesnek ebben a
házasban? Az olvasókat természetesen, persze. Ugyanakkor sajnálom, hogy nem hoztam el, volt egy ilyen a kritikus három alaptörvénye, vagy valami ilyesmit fölírtam magamnak, még akkor, amikor az első kritikámat megírtam, ez olyan, mint a robotika három törvénye. Abban volt valami ilyesmi, hogy a kritikusnak nem szabad fájdalmat okozni, vagy tévedésben tartani a szerzőt, kivéve, hogyha ez a közönség tájékoztatása szempontjából szükséges.
Én találkoztam olyan szerzővel, akinek fájdalmat okoztál.
Nyilván szükség volt rá.
Ő nem így gondolta.
Jó, hát ez a tézis azért azonnal vissza is vonja önmagát, hiszen ha szükséges, akkor fájdalmat kell okozni. Én is azt hiszem, hogy én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy övön alul nem szabad ütni.
Így van. Fölösleges szemétkedni egy íróval csak azért, mert szabad vagy lehet, vagy alkalom adódik rá. Bántsuk annyira, amennyire ez előre viszi a világot.
Csak hogy neki erről egészen más elképzelései vannak.
Bizonyára, hát
másfelé erről. Megy szerinte a világ.
Erről szól a kritika.
És
erről.
Mi volt a másik két pont?
Nem emlékszem rá, mondod. Az első és legfontosabb az volt, hogy a kritikusnak a közönség számára kell segíteni a mű befogadását.
Hallottam tőled egy nagyon jó mondatot, hogy a kritikus udvariassága a keménység.
Az aforizmákat eléggé nehéz megmagyarázni, mert hogy az aforizmák azok ilyen féligazságok mindig. Nyilvánvalóan, hogyha elkezdek maszatolni, akkor azzal egy bizonytalanságot okozok, azzal a világban való rendezetlenséget segítem elő, és nem a rend kialakulását valamennyire. Tehát ha egy könyvről az a véleményem, hogy ez egy pocsék darab, akkor ezt meg kell mondani, ez egy pocsék mű volt. És ezzel udvarias voltam a szerzővel, mert feltételeztem róla, hogy el tudja viselni ezt a megállapításomat, és udvarias voltam a hallgatóval, vagy olvasóval, akinek nem kell egy hosszú masszából kihámozgatnia, hogy mi volt a véleményem, hanem ezt ilyen egyértelműen ebből meg lehet tudni.
Történt már olyan, hogy a megbírált szerző felháborodva felhívott, vagy levelet írt, vagy személyesen megkeresett, és
Nem, de az,
ellen... sötét.
Nem, de az ellenkezőjére volt példa. Általam többé-kevésbé letolt szerző hosszú levélben köszönte meg, és azt a véleményét írta meg nekem, hogy, hogy többet profitált az én letoló kritikámból, mint abból a több hát, ajnározó és dicsérő kritikából, ami, ami nem volt eléggé megalapozott.
Uh-huh. Tehát önkritikus volt, nem mazohista az illető. Írtatok olyan kritikát, amit később megbántatok?
Hát, ifjúkoromnak megvannak a bűnei, mint gondolom mindenkinek. Amit úgy tudom, hogy még őriz az emlékezet, az egy nagyon korai, még egyetemista koromban írott, nagyon éles kassel kritikám. Amit rég nem olvastam, és bizonyára egészen másképp írnám meg, de talán az ítélet az nem volna egészen különböző. Van azonban, most, hogy kérdezed, eszembe jutott egy kis kritikám, szinte egész fiatalkoromban írtam, amit Szalatnai Rezsőről írtam, aki egy jó kis mester volt, egyébként irodalomtörténész is, és Felvidékről származott, aztán Pesten élt. Irodalomtörténész és író volt, Kempelen Farkasról van egy nagyon jó ifjúsági regénye, aztán tanulmányai vannak, és róla írtam egy kritikát, ami egy tulajdonképpen baráti hangú kritika volt, de hát én akkoriban marxista voltam, és azt úgy éreztem, és valóban belső indítatásból éreztem úgy, hogy le kell szögeznem, hogy Szalatnai nem marxista. Hát ezt most úgy szégyellem, ezt a mondatot, ami ott a kortársban akkor megjelent.
Miért közben kiderült, hogy marxista?
Nem, de épp abból a tételből, amit az elején mondtam a beszélgetésnek, nem kellett volna ezt leírni. Végül is egyszerűen arról kellett volna beszélni, amit mond, és nem azt, ami nem.
Tényleg a kritikus ezeket az ideológiai dolgokat feszegetheti, hogyha ez az esztétikai kérdéseket nem érint?
Megint azt mondom, hogy ez kritikus a válogatja. Én ideológikus kritikus vagyok, én elméleti beállítottságú kritikákat írok, és ezért én azt gondolom, hogy az a bizonyos ideológia mentessége, amihez egy kritikusnak el kell jutni, az én esetemben úgy mutatkozik meg, hogy nagyon gyakran írtam olyan művekről, olyan szerzőkről affirmatív kritikát, akiknek az ideológia tökéletesen idegen tőle.
Igen, ez elég különös is, hogy valaki marxista beállítottságú, és többször is ír Pilinszkiről, és vissza és visszatér ez a legtávolabb álló témához.
Így van, hát az volt a tekintetben valóban a legnagyobb, hogy mondani szokta a kihívás nekem, mert én ott azt a részben elméleti részben pedig kritikai javaslatot tettem, hogy tekintsük Pilinszkit misztikus költőnek, és ennek érdekében nem csak egy majdnem könyvterjedelmi kritikát írtam róla, hanem megpróbáltam elméletileg a misztika és a líra összefüggését feltárni, miközben nekem semmilyen misztikus indítatásom nincs, és ahogy ezt egyszer Max Weber mondta, tökéletesen amuzikális vagy a vallási tekintetben.
Jé, ezt Petritől hallottam legutoljára ezt.
Igen,
a mondatot.
Igen, ő is szereti ezt, miközben megpróbáltam nagyon empatikusan megérteni ezeket a misztikus tartalmakat Pilinszkiben. A misztikus indítatást vagy ösztönzést nem kaptam. Megpróbáltam átfordítani egy egzisztenciális problémára, nevezetesen azokra a végső nagy egzisztenciális kérdésekre, amikre viszont nagyon muzikális vagyok, nevezetesen az időmúlásra, az emberek közötti, az én és te közötti tökéletes kommunikáció lehetetlenségére és hasonlókra.
Mennyiben változott az értékrended? Tehát gondolom ezen a lukácsi ortodoxián bőven és többször túlléptél. Milyen irányban változott ez az értékrend, vagy mi az, amit megőriztél ebből?
Érdekes módon, maga azért, látod, mondtam az előbb a kasságot, azért maga az értékrend nem sokat változott, amiből talán az következik, hogy az értékrend egy erősen ízlésdeterminált, és inkább újabb és újabb értelmezési sémákat és értelmezési mechanizmusokat keresünk ugyanahoz az ízléshez. És azt hiszem, az ízlésem elég állandó. Ez bizonyos értelme természetesen konzervatív, és szereti a nagy műveket, valóban az ilyen patetikus nagy lélegzetű műveket.
Olyannyira állandó.
Még egyetlen mondani, szabad mondani, szereti, nagy előszeretettel viseltetik az olyan mély megoldások iránt, amelyek ugyan átlátják a tragédiát, de mégsem tragikusak, tehát valahogy a tragédia utáni állapot, az nagyon izgat, és azokat nagyon szeretem.
Béla, neked az értékrended az mennyiben változott meg így a kritikáid során? Tehát azok a könyvek, amikről a kritikát írtál, átformált bizonyos értelemben? Tehát volt olyan, hogy a kritikai elemzés során módosultak az irodalomról vallott nézeteid? Ha nem is alapvetően, de bizonyos fokig?
Nem tudom, nem emlékszem ilyenre. Őszintén szóval nem nagyon olvasom a kritikáimat, szóval... Ja, hosszú téli estéken a kandallom mellett, ugye...
Ebből következik, hogy nem is gondolod, hogy egyszer összeállítasz egy kritika kötetet?
Őszintén szóval nem. Nem. Elképzelhető, hogy fogok összeállítani olyan kötetet, amiben benne vannak ezek a kritikák, vagy ezeknek egyes részletei, és ennek van valami fajta logikája, de azt gondolom, hogy a könyv másra való, mint a heti vagy havi lapokban megjelenő kritika, vagy a negyedévében is akár. Én, hát nézd, a kritikának vannak olyan határterületei, amiken időnként hát, csináltam valamit, olyanra gondolok, mint amilyen a Kukorelli Isten képéről szóló írás, vagy a Bergsonnak az időfogalmáról szóló írásom, vagy az Erdély Miklósról szóló kis esszém. Tehát ezeknek nyilván meg lesz majd a helye valahol egy könyvben. De ki volt ez találva tulajdonképpen? Tehát amikor még úgy nézett ki, hogy én soha nem fogok publikálni semmit, mert senki nem fogadott el tőlem semmit, akkor kitaláltam egy ilyen könyvtervet, aminek az lett volna a címe, hogy Apátiától Katatóniáig, és ez egy ilyen útikönyv lett volna, egy ilyen szellemi utazásnak a leírás, ami két nagyon fiatalkori eszémmel indult volna, amik sajnos töredékesen maradtak meg, de biztosan ki fogom őket egészíteni. Ez a Jézus Krisztus és a proletár internacionalizmus című dolgom, és a Miért debil és a magyar munkásosztály. Az egy első az 72-ből való, azt hiszem a második talán 76-ból.
És ez az esszé, a tanulmány és a kritika határmesdjén elhelyezkedő műfaj? Vagy?
Igen, valami ilyesmi, és hát foglalkozik egyebek mellett Istennel, tehát ebben a ciklusban kap helyet a Rossz Hír teológiája című. Tudod, az evangélium azt jelenti, hogy jó hír. Olyan. Hát ez a rossz hír az tulajdonképpen az, hogy hát nem lesz igazából ennél jobb. Ez már maga az a bizonyos jó, ami beteljesült. Erre vágytunk, most ez van.
Már ki.
És hát ebbe kerülnek bele azok a Nietzsche eszék is, amikből láttál egy párat, és amiben hát olyan vitatható tételek fogalmazódnak meg, mint hogy az összvér megölelése az egy azonos értékű műalkotása Nietzsének, mint mondjuk az Zarathustra könyv. Egy ilyen...
Concept art.
Úgy, ahogy mondod. Igen.
Egy performance.
Performance. Én azért szívesebben olvasom az Zarathustrát. Lehet, hogy ez az én egyéni...
Nem is olvasható az összvér megölelése, ugye?
Hát igen.
mind dolgoztok most, miről írtok kritikát?
Hát én most egy könyvet írtam az elmúlt két évben, és ami nem kritikai könyv, hanem ilyen elméleti, művészetelméleti jellegű könyv, és időnként mellett írtam egy kritikát, most fel fogok ebből szabadulni, és akkor megint kritikát akarok én, és az a tervem, hogy a kritika kritikáját írom.
Ráfér.
Nevezetesen megnézem, hogy az elmúlt öt évben mi történt a magyar kritikával, és egy sorozatot indítok a Holmiba, amelyben ennek az utolsó öt évnek minden érdekes vagy jelentős kritikusát szándékom szerint szóba hozom. Amíg 89-ig egy kritikai kötet összeállítása, hiszen nagyon kevés olyan kritikus volt, aki folyamatosan tudott egy folyóiratba dolgozni, és ilyen módon meg tudta szerezni a maga közönségét. Én nagyon indokolt volt, ma egyre kevésbé indokolt, hogy amikor egy kötetnyi kritika megíródik, akkor ezt a kötetbe ki is adjam.
De ennek a sorozatnak nem az lesz az alcíme, hogy akasztják a hóhért?
Hát igen, kétségtelen, hogy lehetne egy olyan akasztás is a végén, de hát önkritikát nehéz írni.
Én pedig, ha már így kérdezett, hogy mivel foglalkozom, én olyan emberekről fogok most néhány kritikát írni, akikről nem nagyon írtak kritikát. Részint írni fogok néhány közepes íróról.
Nehogy kimond a nevüket,
nem ebből
országos sértődés lesz.
Tudnék, azt gondolom, hogy a közepes írókkal foglalkozni kéne, és ezt a kritika rendszeresen elmulasztja.
Ez nagyon igaz.
A másik pedig egy nagy felkérésem van, egy szintén a kritika által kevéssé hát feldolgozott életműről, nevezetesen Fekete Istvánról fogok írni. A Somogy című folyóirat kért meg, és azt gondolom, hogy ez egy misszió tud lenni, hogyha valaki fölvállalja Fekete Istvánt.
Hihetetlen, hogy mennyit olvasol, szóval egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy van időd. Hát szóval most megkérdezem, hogy ennek a századnak a 30-as éveiben a Swahili, nem tudom milyen nyelvjárásában ki volt a legjelentősebb író, akkor szerintem
hát,
ezt mondanád.
Zavarba hozná.
Zavarba hoznának?
Zavarba. Haza kéne mennem a jegyzeteimért, hogy ezt meg tudjam.
De van róla jegyzet.
Természetesen.
Jó,
sőt, hát. ha azt kérdezed, hogy Madagaszkárban ki írt a leghosszabb verset Leninről, azt is meg tudnám mondani.
Igen.
Persze. Lenin állsz az Aurora fedélzetén, és mit tudott tamtamat, valami ilyesmúlva. Egy hihetetlenül régi madagaszkári uralkodó család legépjabb sarja írta a verset. Annyira hosszú neve van, náluk minden generáció hozzátesz az előző generáció nevéhez egy szótagot.
Hát szerintem a Sándoriknál is ez történt. Nincs egy madagaszkári felvenőid. Jó, hát köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
Irodalom és kritika. Bodor Béla és Radnóti Sándor kritikusokkal Nagy Attila Kristóf beszélgetett, szerkesztette Borlai Kinga, rendezte Katona Imre József. A felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette 1995-ben. A beszélgetés legutóbb 1998. november 18-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió meg